Makrai Katalin olimpiai ezüstérmes tornász, három immáron felnőtt leánygyermek édesanyja, boldog nagymama, akinek unokái között van olyan, aki olimpián szerepelt. Nem mellesleg Schmidt Pál korábbi köztársasági elnök felesége. Köszöntöm Önöket, a kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. A színhely egy Budapest melletti kis település csendes utcája, Makrai Katalin és férje otthona. Köszönöm, hogy itt lehetek. Kezdjük kicsit rendhagyó módon. A mai fiatalok, de lehet, hogy az 50 év alattiakra is mondható ez, biztos nem tudják, mi az a társbérlet. Milyen volt a társbérlet?
Talán tudják elmesélésekből, a nagyszülők és a szülők elmeséléseiben, mert ezt a zárójában teszem, nekünk mindent el kell mesélni, mert különben sose fognak tudni róla, és akkor hiába kérdezzük őket, és nem az ő hibájuk, hanem a mi hibánk lesz, hogy nem meséltük el nekik. Valóban tudom, hogy mi az, hogy társbérlet, és nincsenek rossz emlékeim róla. Kicsi gyerek voltam, amikor úgy alakult a családomnak az élete, hogy lehetőség szerint egy belvárosi, 8. kerületi Bródi Sándor utcai nagyon szép polgári lakásnak a 7 szobájában, a 7 szobában minden család különböző volt, sikerült oda kapnunk egy szobát.
7 család élt egy lakásban, tehát mekkora volt az a lakás? 7 szoba?
Hatalmas nagy lakás volt. Most lehet, hogy a hetet, lehet, hogy csak 6. De családok voltak, 6 külön szoba volt, egy nagyon nagy polgári lakás, 2 bejárattal a gang felől, a lépcsőház felől, gyönyörű kilátással, nagy belmagassággal, volt kisebb szoba, gondolom azt úgy hívták, hogy cselédszoba, az a konyhából nyílott, és akkor volt mindenféle mellékhelység, fürdőszoba egy, ezzel a rézkályhával, amit be kellett gyújtani az embernek, volt igénye fürdél meleg vízre, amit a pincéből kellett felhozni, a szenet vagy a fát, ha volt, és volt egy konyha, volt egy külön vécé, amin ez a 7 család osztozott.
És a 7 család jóban volt? Már bocsánat a kérdésért, de úgy nehezen tudom elképzelni, amikor reggel a fürdőszobán osztozkodnak meg egyáltalán, hogy az intim szféra minimális hiánya mellett jóban voltak?
Igen, teljes békesség volt és nyugalom, hiszen mindenki valamilyen nehézség árán került oda. Nem onnan túrtuk ki mi a tulajdonosokat, ott nem laktak már tulajdonosok, hanem ez így szét lett osztva a rászorulóknak. Nagyon különbözőek voltak a lakotársaink, volt egyedülálló nő, volt egy asszony a fiával vidékről, nagykörűből származtak, aztán volt egyszer egy lengyel menekült asszony, akit még Lengyelországból a háború után menekült és befogadtak, és Magyarországon ragadt. Voltunk édesanyámmal, meg édesanyám férjével mi családilag, akkor oda jött hozzánk a kitelepítés után nagyapám, ő is ott kapott egy cselédszobát, és aztán, ahogy az évek múltak, teltek, és kicsit jobb lett a helyzet, és nem azért tettek bennünket ide be, mert rossz emberek voltunk, és na, hanem csak ez volt, hiszen nagyon sok épületet leromboltak, megsemmisültek a házak, az otthonok, és az embereket el kellett helyezni. És ahogy egy kicsit jobbá vált a lehetőségek jobbak lettek, mindenki megkereste a maga kis menekülési útját. Aztán a vége az lett, hogy most már 3 lakás lett kialakítva belőle, és tavaly évben volt egy olyan nagy meglepetés és kedves dolog, hogy a ház régi lakói, és még mindig lakik ott eredetileg oda született barátom, összehoztak egy találkozót a ház régi lakóiból, mert még a lakókönyv is megvan, amit az egyik lakó valahogy, amikor már nem voltak lakókönyvek, azt valahogy megőrizte, és abból nézegettük, hogy kik laknak ott, mert 150 éves volt az épület, és ennek kapcsán Budapestnek van egy ilyen mozgalma, hogy régi házakat körbejárják, és egy ilyen kétnapos megemlékezést csináltak ott a háznak a belső udvarán, és mi régi lakók is egymást értesítve ott találkoztunk, és nosztalgiáztunk, és fölmehettem a régi lakásunkba. Egy Amerikában élő magyar asszony vette meg, és éppen megérkezett a férjében, mert jöttek telelésbe, nyaralásba, vagy nyaralásból telelésbe, és megmutatta a lakást, és annyira nosztalgiáztam, és olyan jó volt, és olyan szép volt, és meghagytak benne olyan dolgokat, ami értékes volt, és szép, bár fel kellett újítani. Gondolok például a bejárati folyosónak a kövezetére, amit ha látok bárhol az országban, ezt még a 150-re építették, tehát azok a régi kövek vannak ott, vagy talán egyszer-egyszer cserélték, és már nagyon kevésszer találkozom, bármerre járok, de ha találkozom, akkor mindig eszembe jut a Bródi Sándor utcai otthonunk.
Lehozott a beszélgetés előtt 2 képet. Az egyik egy keretbe foglalt fénykép, a másik a másik keret nélküli. Kit ábrázol, és mit jelent mindez önnek?
Hát ez egy korrajz, vagy kor emlék. A Délceg nagyapám, aki Ludovikát végzett katona volt, 1890-es években született, tüzértábornokként, hadtestparancsnokként szolgált, és az ő élete példázza a nagy képet, ami gyönyörű keretben van. A másik kép, amit itt mutatok mellette, és ez nagyon szívszorító, és most került a kezembe 2-3 nappal ezelőtt, na nem, másik 2 hete ezelőtt, és azóta is csak sírok, és könnyek szöknek a szemembe, amikor ránézek így 2 egymás mellé téve, mert a másik egy A4-es másolat fénykép, amin a Múzeum körút és a Bródy Sándor utca sarkán, illetve pontosan ki is van írva, hogy Múzeum körút 14-16, tehát ez a Nemzeti Múzeumnak a kertjének a rácsait látjuk, és előtte egy idős görnyet úr, kicsit kopaszos, őszes, nyakában egy ilyen női táskával, aminek hosszú a szára, van alul egy kis kinyitható rész, és azt fogja két kezével, és a kezében egy lottószelvény. Mellette egy kis sámli, azon egy kis terítőcske, és a lottó cédulák. Ő nagyapám, ugyanez a nagyapám, aki a tüzértábornok volt, és ebben az időben ez körülbelül, hogy is volt, 60-68 körül lehet ez a fénykép, miután mindenhonnan kirakták, kitelepítették, nem volt nyugdíja, aztán elvégezte a kazánfűtői vizsgát, azáltal nyugdíjas lett, és akkor, mikor nyugdíjba ment, és egyébként dolgozott a Csengeri utcai Otiban, ott fűtötte a kazánokat, 56-ban is járt be minden nap, mert hogy a Otit azt kell fűteni, és az emberek oda mennek. Nem volt könnyű, mert át kellett menni a lövéseket kikerülni, de ő tette. És amikor nyugdíjba ment, mondta, hogy őt ne tarts el senki, mert ő még tud dolgozni, és akkor lehetett nyugdíjasként ilyen lottóárosi kisiparos engedélyt szerezni, és akkor leült erre a bizonyos székre, amiről beszélek, és árulta a lottót. Sokszor előfordult, hogy a gyerekek meglopták, mert ő nem volt fürge, és elvettek egy-két szelvényt, hát a gyerek már csak ilyen ha huncut, de jöttek a bajtársai, és szalutáltak, hogy tábornok úr, jelentkezem, és amikor az üzletet bezárta délután, akkor följött, egy héten egyszer a barátaival összejöttük, és bridzsezni mentek, hétvégén ment a templomba a barátokkal, élte a megszokott régi életét, de ő hasznos akart lenni. Ő nem akart rászorulni senkire. Ő ameddig tudta, ezt csinálta.
Na de hogy viselte egy tüzértábornok? Hát látom a kitüntetéseket, egy fényes katonatiszti karrier, és utána a lottóárus a Múzeum körút sarkán. Hogy viselte mindezt?
Mert ilyen emberek nevelkedtek abban az időben. Ő nem örökségbe kapta a tüzértábornokságot, ő azért megdolgozott. Ő egy Nyitra mellé származó birtokon volt az édesapja, jószágigazgató, vagy hogy mondják ezt, tehát onnan származott a család. Többen voltak testvérek, és minden testvér valamire vitte, mert ez volt a normális, hogy a gyerekek nevelni, tanítatni, és majd helytállni. Ugye a katonaság adta magát oda, korán beadták a gyerekeket, és hogyha valaki szorgalmas, értelmes és fegyelmezett volt, akkor ő vitte valamire. Na most a katonai fegyelem az egy olyan erős hit, és egy szokássá válik, szinte az embernek a rögeszméjével válik, hogy ő neki el kell viselni mindent, meg kell érteni, és elfogadni, mert a parancs az parancs, ha tetszik, ha nem tetszik, tehát ez nem a választom, hogy most hogy legyen, és így érte az életét. Egy nagyon kedves, nagyon jó ember volt. Engem tanított németül, mert tudott németül, szlovákul, és elolvastam, hogy több nyelven beszélt, és úgy élte meg a hortobágyi disznóban való létet is 2 éven keresztül, hogy...
Ez a kitelepítés?
Ez a kitelepítés volt, hogy nem egy összetört betegember volt, hanem még utána tanulta ki a kazánfűtést.
Olvastam a különböző nyilatkozatait, és a nagyapjáról sok helyütt beszélt. De a szüleiről nem találtam semmit. Kik voltak a szülei? A család?
Hát akkor édesanyámról beszélek, a nagyapámnak a lánya volt édesanyám, aki 1941-ben Szombathelyen férhez ment az édesapámhoz, aki százados volt, Ludovikát végzett, és az első magyar ejtőernyős századnak volt az alapító tagja. Vitéz Bertalan Árpád volt a parancsnokuk, és Szombathelyre mentek le, 10 voltak, vagy 15 ebben az alakulatban, ez volt az első magyar ejtőernyős csapat. Nulláról kezdték mindenki, a vezetőjük is, meg a friss katonák is. Bertalan Árpád úgy válogatta össze a csapatát, hogy gondolom a Ludovikán harcképzett és fess és erős fiatal emberek voltak, és édesapám Ludovikát végzett, és ő is ezért került be a csapatba. És Szombathelyen volt a nagyapám hadtestparancsnok, édesanyám ott élt velük, és itt találkoztak, és akkor így házasodtak össze. Háború mindent szétválasztott, a rövid időn belül 42-ben megszületett a bátyám, Gábor, 43-ban Balázs bátyám, és 45 áprilisban pedig én. De addigra édesapám már hadifogságban volt, Szverdlovszk környékén 3,5 évig, úgyhogy mire hazajött, és először találkoztunk, én már majdnem 4 éves voltam.
Jött egy kedves bácsi, akit nem ismert?
Hát nem így volt egészen, mert a háborús, tehát a nagyapámat elküldték, ő nem volt hajlandó szállásra felesküdni, és ezért akkor nyugdíjazták, hát így lett aztán nyugdíj, amit aztán elvettek azonnal.
Ez egy nagyon furcsa dolog, zárójel kitérő egyébként a történetben bizonyos értelemben, hogy akkor a nagyapja szállásra nem esküdött föl, de ezt a kommunista hatalom egy pillanatig nem vette jó néven, hanem a kommunista hatalom, ahogy a szállasiék, ugyanúgy a kommunisták is retorziókat alkalmaztak. Jó, értem. Édesapja visszajött, 4 éves volt, amikor a hadifogságból visszajött, és aztán?
És aztán az történt, hogy miért voltunk Csincsetanyán, mert azt a bizonyos 4 évből 3-at Csincsetanyán töltötte a család, miután...
Szombathely mellett?
Nem, ez Miskolc alatt, ez Mezőkerest mellett volt, mert hogy nagyapám Miskolcon szolgált, amikor nagyanyámmal megismerkedett, és ott házasodtak össze.
És akkor a nagyszülőkkel mentek együtt a
Csincsére. A Csincsén volt a anyai nagyanyámnak kis birtoka, megmaradt valami 4 hold, valami kis földecskéjük maradt ott, mert semmiük nem lett volna. És akkor a két bátyám, nagyapám, nagyanyámmal ott éltünk, nagyapám megtanult gazdálkodni, és akkor a kukoricát a góréba, és mindent, amit lehetett, és disznók, és a lovak, és a tehenek, és a tehénből a friss tejet ittuk, a görögdínyét a földről ettük.
Hát ez egy gyereknek, egy kislánynak, ez egy nagy öröm.
Hát egy paradicsom volt. Két bátyám iskolában járt, Csincsetanyán van egy Klebersberg iskola, amit még a Klebersberg Kuna abban az időben ugye az egész országban felépített, hogy Trianon után az emberek tanuljak meg mindenféle társadalmi helyzetben lévő ember gyereket tanuljon meg írni, olvasni és kulturálódjék. Na szóval két bátyám kilométereket gyalogolva jutott el az iskolába, Csincsére. Én otthon éltem az egyedül szabad életemet, amikor ők meg visszajöttek, akkor mindig engem piszkáltak, mert fiúk a bátyám, még én meg kicsi lány voltam, és hát azt mindig valakit a gyereknek piszkálni kell, úgyhogy velem jó dolgok történtek, de egy gyönyörűséges időszak volt.
És amikor az édesapja hazajött, akkor ennek vége lett, akkor visszaköltöztek Pestre?
Igen, édesapám akkor hazajött, nagy öröm volt a családban, váratlan hír, mert már elég későn jött haza, már sokan hazajöttek a hadifogságból ők...
49-ben jött akkor haza.
Igen, igen, igen. Karácsony táján, vagy 48, szóval valahogy karácsony volt, de így körülbelül. Arra emlékszem, hogy nagy öröm volt, de hogy miért volt, azt nem. És azt, hogy egyszer csak följöttünk Budapestre, és a Szentkirály utcában, azt később tudtam meg, hogy Szentkirály utca, ugye ez a Bródi Sándor utcának az egyik kereszt utcája, egy ilyen nagyon sötét házba mentünk föl, sötét volt mindenhol, és ott volt egy ember, egy bácsi, aki mondták, hogy az édesapám, és akkor ez nem nagyon mélyen, ez a kép belém rögzült, akkor édesanyám, édesapám nagyon örültek egymásnak, de hát azért édesanyám 18 volt, mikor férhez ment, és születtek a gyerekek, és utána megint 4 évig egyedül volt, tehát ők azért olyan túl sokat nem éltek együtt friss házasként, és boldogságban a gyerekeik élvezve, hogy na most a Balázs megtanult már járni, a Katica meg már beszél is, szóval ilyen örömeik közös nem volt, csak a régi szép fiatalkori megismerkedésük 1-2 éve, ami maradt nekik közösen. akkor édesmám hazaérkezett a fogságból, hát ott meg is sebesült, mert valami gép levette az egyik ujjának a felét, akkor azt hitték, hogy az öncsonkítás, akkor hogy azért, hogy hazaküldjék. Szóval ott se volt, hát azt tudjuk, hogy persze, hogy nem volt, de sok nehézség volt. És akkor hazajöttek, és édesapámat visszafogadta a hadsereg. Visszafogadta.
Mert Magyar hát, Néphadsereg, mert már 49-ben Magyar Néphadsereg, vagy én nem is tudom, hogy nevezték.
Magyar Néphadsereg, és elhelyezték, kaptunk szolgálati lakást a Mártírok útjában, Margit körútból, de Mártírok útja volt már akkor, Szászkár utcában, egy nagyon szép háromszobás lakást, ahol lakhattunk édesanyám, a testvéreim, meg édesapám, csak lehelyezték Kiskunhalasra szolgálni. Na most micsoda gonoszság? Elszakítani egy családot, aki éppen egyesülnének. Le, és minden hétvégén, hét elején édesapám elment, hétvégén jött haza, akkor mindig kikaptunk, mert rosszak voltunk, mert tanyán nőttünk föl, nem városban, mi éltük a tanyai életünket. És ami a gonoszsága az volt, nem is az, hogy mi, hanem hogy édesapám három mérlet elvégzett a műegyetemen, mint vegyészként a Ludovika után. És vegyészként már csak azt hiszem egy éve maradt volna, hogy megkapja a diplomáját a Műszaki Egyetemen, és nem, megvan a papírom, ahol kérelmezi. Beadta a katonasághoz, és kérelmezi, és nem engedték neki, hogy befejezze, és akkor, hát azok az idők voltak, amikor jöttek ezek a katonaperek, meg mindenféle, és azt arra emlékszem, hogy volt egy nagy riadalom, hogy édesapámnak le kellett menni. Nagyon érdekes, én nagyon kicsi lány voltam, de valahogy az agyam tiszta volt, nem volt annyi minden élmény benne, hogy ne tudjak a napi dologra figyelni, és rögzíteni az emlékeimmel. Ma már nem tudnám, mert annyiféle információ jut hozzám, hogy elfelejtem, hogy egy perccel ezelőtt mi volt. De ezek nagyon mélyen megrögzültek ezek az emlékek, és arra emlékszem, hogy édesapámnak le kellett menni Szegedre, mert hadbíróság elé állították, megkeresték a háborús bűnösöket. Hát ez a megtolásnak az az ideje volt, és azt tudom, hogy akkor sokat imádkoztunk, mindenki félt. Én nem értettem persze, hogy miről van szó, ez már utólag hallottam, hogy tudjam, hogy miről volt szó, hogy gyakorlatilag nem lehetett tudni, hogy most halálra ítélik, vagy mi van, mert az ő régi bajtársai már külföldön voltak, vagy már nem is éltek, tehát nem volt neki az, hogy odahívok öt embert, hogy igazoljon engem, hogy én nem csináltam semmi olyasmit, de nem, elengedték, viszont lefokozták és elküldték a... És ez alatt az idő alatt megromlott a házasságuk. És a másik nagyszüleim Szekszárdon laktak, és akkor volt, ott nyaraltunk még édesapámnak a szüleinél, hát azok csodálatos éveim közé tartoznak a szekszárdi életünk, a nyaralás a nagymamáékkal a Szőlőhegyen, őket meg mindenhonnan kirakták, csak a Szőlőben lévő kis présház maradt nekik, de gyönyörű volt, gyerekek voltunk, és nagyon élveztünk, és édesapám lejött értünk a nyár végén, és ültünk a vonaton, és akkor se voltam még túl nagy, de emlékszem, hogy mondta, hogy a két fiú, a Gábor meg a Balázs jönnek velem, Katica, te pedig mész édesanyáddal, és néztünk, hogy miért. Mert azon a nyáron elváltak, és akkor a két bátyám, akikkel együtt voltam addig. Egész életemben szét lettünk választva. De hát gyerek voltam, és nem is fogtam ezt így föl, tulajdonképpen most vagyok abban a korban, amikor átérzem az életem összes emlékét, hogy micsoda törés lehetett a gyerekek életében, ez a, főleg a bátyáim életében, mert ők édesanyámmal éltek addig együtt, tehát ők se ismerték édesapámat. És akkor egyszer csak ők lettek elszakítva tőled, mert a törvény az volt, hogy a két fiú, a fiúk mennek az apjukhoz, és a lány megy az édesanyjukhoz. Na hát így ketté vált a család, de két hetente találkoztunk. Aztán 56-ban kicsit ugortam, 56-ban, amikor az egyik bátyám a piaristákhoz járt iskolában a Mikszáth térre, és a Bródi és a piaristák közel volt, mindig az iskolából úgy ment, ők az édesapámik itt laktak a Kisrápegyen, úgy ment haza, hogy előtte följött hozzánk, és akkor pont 23-án már nem ment haza, nem jött vissza át Budára, hanem nálunk maradt. És akkor novemberben, amíg ott már akkor ő ott maradt, és akkor novemberben, amikor volt a harc, november 4-e után a bátyám, a kisebbik, ő 13 éves volt akkor, és kérte édesapámat, hogy vigye őt le hozzánk, mert hogy ő úgy érzi, hogy a 13 éves korában őt le fogják lőni, hát micsoda félelmek lehettek egy ilyen gyerekben. és ugye ő ott szeretne lenni édesanyámmal, és akkor a Balázs bátyám is velünk maradt, úgyhogy akkor egyesült a család. Ami nagyon jó volt, mert addig csak két hetente láttuk egymást, ők engem mindig meggyapáltak, mert hogy én voltam a kényeztetve, mert aki ott lehettem édesanyámmal, ők meg ugye a mostohával, mert volt aztán mostoha is.
Féltékenyek voltak?
Igen, féltékenyek voltak, de ha mondhatom azt, hogy a világ legjobb testvérei, és nekem van két öcsém is édesapámnak a második házasságából, és ők is. Tehát valahogy a szüleinkben barátságban maradtak, voltak nehéz évek, de valahol idősebb korukra is szintén testvéri barátságban maradtak. Nekem a két féltestvérem, meg az ő édesanyjuk, aki már ugye senki nem él, valahogy annyira kultúr, jó emberek voltak, hogy senki nem gyűlölte a másikat, nem voltak. Tehát mindent helyre tudtak tenni, mindent a maga helyén, barátságban maradtak, közös gyerekek. Már próbálták talán valahogy behozni azt a sok vesztességet, ami őket is érte. Hát őket érte a legnagyobb, de azért hát áttételesen ránk vonatkozott sok minden, hogy mai napig, és hál' Istennek mind a négy, két bátyám, meg a két öcsém vagyunk, és jó testvérek vagyunk, szeretjük egymást, összejárjunk, és gyakran találkozunk. Együtt van egy nyaralóhelyen, a Lupa-szigeten, ahol még az öcsémik is ott vannak. Szóval nagyon, nagyon együtt összetartó család maradt, és szerintem föntről ők ezt látják.
Önről azt mondják, a fáma, hogy elég kemény, határozott hölgy volt, ami nagyjából mindenben megmutatkozott. Ez egy, tényleg így volt-e? Kettő, ha igen, akkor azért is volt így, mert az élet az első években biztos nem volt könnyű?
Én ezt sose éreztem, nekem mindig jó volt. Nekem az is jó volt, hogyha játszhattam a Brodyban, és a vasat és a fémet gyűjtöttük, ha nem volt cipőm, hanem csak egy papucsba jártam, ami egy gumival volt átkötve, nem is érti senki, hogy miről beszélek. Hogy egy zoknim volt, hogy egy tréninggatyám volt, egy mackonadrágom volt, hogy a minden ruhadaromomat valakitől örököltem, és átalakították már, mert ugye akkor ment a nagyszabás varrás otthon a szülők között.
Csak zárójeles megjegyzés, ma szerintem nem értenék azt, hogy a cipőnek az orrát kivágják ollóval, hogy a gyerek nagy lábúja elférjen.
Bizony, és ez teljesen természetes volt. Hát minden természetes volt, hogy mit ettünk, nem volt diétás, kosztolás, nem volt semmiféle faxni, mert mindenki ette, ami volt, és egészségesek, úgymond egészségesek voltak az emberek. Hát nem is volt semmiféle allergia, meg semmi nem volt, mert nem is volt mitől allergiásnak lenni. Nagybátyám Miskolcról küldte havonta egyszer a csomagot, a zsírt, a cukrot, a lisztet, amit akkor kellett. Édesanyámnak a második házasságából ott már nem volt testvérem, de nem volt könnyű életük. Mindenki valamit próbált dolgozni, pénzt keresni, élni, boldognak lenni. De hogy ők boldogok voltak-e abban az időben fiatalként? Mert még fiatalok voltak. Édesanyám, édesapám, a édesanyám második férje, akit nagyon szerettem. Szerintem boldogok voltak, mert ez volt adva most, és valóban azt mondom, hogy a mi neveltetésünk, de különösen az övéki, annyira egyszerű volt, és hiába volt polgári család, hiába voltak jobb módúak, azért a rendnek kellett lenni, fegyelemnek, tiszteletnek, családban, én nem emlékszem, nem látom a családunkban visszamenőleg azt, hogy hol voltak konfliktusok, hogy ki nem szeretett kit, meg rosszat mondtak volna egymásról, hiszen köztük éltem, és most már különösen érdekel.
Ezután, a gyerekkor után egyszer csak tornász lett, bekerült a válogatottba, országos bajnokságot nyert, és az abban az időben, a létező szocializmusban egy kivételezett helyzet volt. Tehát, ha úgy tetszik, persze ezt kérdezem is, de ha úgy tetszik, akkor társadalmilag kevésbé előnyös helyzetből egy egészen kellemes szituációba került, jól mondom?
Ezt úgy mondják, hogy deklasszált család, ez volt a szakkifejezés, ez már akkor minket nem érintett. Én 10 éves voltam, tehát akkor 55-ről beszélünk. 10 éves voltam, amikor elkezdtem tornászni. Ilyen, hát mozgékony gyerek voltam az iskolában, a tesi órán, mindent tudtam, meg csináltam, meg futkostam. Tehát alapvetően ott mindenki játszott, muzomkertben játszottunk, mindenfélét a barátaink, azóta mi játszottunk, konkrétan volt egy játszótér is, a muzomkert lépcsőjén nagyszerű játékot lehetett játszani, ez a három lépés, egy, kettő, három, és akkor le kellett szaladni, megállni, megfordultak, aki mozgott, akkor az kiállított. Ez voltak ilyen játékai, szórakoztattuk magunkat, mert játékunk, csak az volt, amit mi személyesen magunknak meg tudtunk valósítani. Akkor én ezt nem éreztem. Ügyes voltam, és volt egy, ja igen, az volt, hogy a Szentkerei utcában volt egy ilyen torna, gyerektorna, és édesanyám, ő is arra fele dolgozott, látta, hogy ott mindig tornásznak a gyerekek, és akkor gondolt, hogy oda beírat engem, hogy csak úgy, hogy elfoglaljon. És akkor beiratkoztam oda, egy évet jártam, és az edzőnő, aki a tanítónő volt ott, testnevelő tanár, Trebics Joli néni, ő elment egyesületbe edzőnek, és vitte magával az ügyesebb gyerekeket, és én köztük voltam. És aztán kis kanyarral így kerültem a Postásport Egyesületbe, de ennek köze nem volt a társadalmi helyzetünkhöz. Ez teljesen le volt, tehát ott nem volt tiltás, nem volt semmi, azért azok már nem azok az idők voltak. És akkor én elkezdtem járni a Dob utcába, volt a tornaterem, ahol most a közlekedés, és vagy volt akkor a közlekedés és a posztügyi minisztérium. Én postástornász voltam, úgy is hagytam abba a tornámat, mint postástornász, sajnos már az egyesületnek a torna szakosztálya már nincs, meg át kellett adni egy klubnak, mert nem tudták anyagilag, de fantasztikus tornászok nevelődtek, olimpiai bajnokok, még a Keleti Ágnes is tornázott ott a postásban, de én őt már nem ismertem, csodálatos éveim voltak.
És aztán jött a tatai edzőtábor, és megismerkedett a férjével, és az egész történet immáron átfordul egy ilyen szivárványos amerikai, nem is tudom mibe. Na de mosolyog, úgyhogy azért a dolgok nem egészen így vannak.
De szivárványos és magyar, mert az már az én életem, önálló életem, amikor az edzőtáborokba sokat jártam. Bekerültem az ifjúsági válogatottba, és nagyon szerettem tornászni. Először hetente háromszor, azt minden nap, akkor a válogatottban már ifjúsági versenyekre utaztunk, akkor egyre ügyesebb lettem, remek, csodálatos edzőim voltak, és bekerültünk a tatai edzőtáborba, ami egy ilyen nagyon legendás dolog volt, hiszen az előző olimpiákon 56-ban, az 56-os Melbourne-ire meg mindig hallottuk, hogy az olimpikonok Tatán készülnek, mennek, jönnek, ennek mindig voltak ilyen nagy hírverése, és az embernek óhatatlanul a fülibe benne volt, és hogy Tatára edzőtáborba, és úgy emlékszem, amikor én készültem, hogy hétfőn megyek Tatára edzőtáborba, még hajat is mostam, meg hajat vágtam, mert ilyen rövid hajam volt, hogy akkor még
hát a torna
meg nem volt sampon, meg nem volt hajlak, meg nem volt semmi, csak az volt, amit az ember magának megcsinált, meg hogy nem kellett vele foglalkozni. És akkor jártunk Tatára edzőtáborba, és aztán egyszer csak, már nagyobb lány voltam, hát pontosan harmadik gimnazista, amikor mindenféle sportág ott voltak, hát az volt a legalkalmasabb. És miért volt a legalkalmasabb? Mert nem kellett utazgatni az edzésekre villamossal, meg ki honnan jött. Volt mit enni rendszeresen, reggeli, ebéd, vacsora. Mi sajnos tornászok lévén azért nekünk nagyon óvatosan kellett, nem úgy, mint az adott esetben egy birkózónak. Nekünk nagyon, de volt mit enni. Kaptunk hétvégén, mikor hazamentünk, úti csomagot, amiből még a család hétvégén jól lakott otthon, mindenki vitte haza, és nagyon nagy baráti, testvéri társaság volt ott. Tehát azokkal a sportolókkal, akikkel ott nőttünk föl, már nem sokan vagyunk, de mindig az az közös emlék, hogy az atlétákkal, mondtam már birkózókat, de a súlyemelők azok végig ott edzettek, ők szinte ott is laktak. Nagyon sok barátunk volt, akik, ahogy mondom, már elmentek, és igen, hát voltak ott vívók is, jöttek, és akkor ott az volt az érdekes, hogy a tornaterem, az egy nagy nyitott terem volt, de nem úgy nyitott, hogy be lehetett menni. És azok a sportolók, akik már leedzették magukat, akkor bejöttek a tornaterembe, hogy odaálltak a falhoz, nem zavartak senkit, és nem ilyen szűk volt, tehát elég nagy volt, és nézték az edzéseket. És
akkor... A tornászlányokat, persze. Gondolom, hogy a fiúk voltak ott, igen.
Igen, lányok nem nagyon álltak a falnál, de jöttek a fiúk, és mi pontosan tudtuk, hogy hány órakor van vége az edzése a különböző sportolóknak, és már lát nyílik az ajtó, és félszemmel, hogy ki van ott, meg ki nincs ott. De az edzőink nagyon örültek, mert mi akkor jobban tornáztunk.
Inspiráló volt, persze, gondolom.
Igen, pontosan ez történt. Szóval Palival így ismerkedtem meg, ő 20 éves volt, én meg 17. És
hát egy kicsit részletesebben. Egyszer csak látott egy fiatalembert ott, aki szintén csak úgy nézte a lányokat.
Igen, és akkor délutánonként, amikor már nem volt edzés, akkor mi találkoztunk, ott volt egy ilyen klubszoba. Ott ment a zene, volt, aki sakkozott, volt, aki biliárdozott, volt, aki tanult, mert egyetemista volt, fönt volt egy tanulószoba, Pali is ott tanult, ő akkor már egyetemista volt, és hát ott beszélgettünk, ment a barátkozás, voltak udvallások, szóval azért az egy nagy tábor volt, és sok házasság és szerelem szövődött ott.
A hallgatók nem látják, hogy én mosolygok, igen.
Én is mosolygok, igen. Szóval ez egy nagy, ettől is vált barátivá ez az egész, hogy emberileg is közel kerültünk, és nem udvarlás szintjéről beszélek, barátságról, barátságokról. Aztán persze voltak ott házasságok, meg aztán ugye, szóval nekem Pali életem első és utolsó szerelme volt, és én valami hihetetlen hálás vagyok a Jóistennek, hogy ezt így megadta nekem, mert ennél többet én nem is kívánhattam volna, hogy ez szerencse vagy így hozta, hát, vagy nem tudom, az, hogy ő fiatalember 20 éves volt, hát jó, nem rögtön házasodtunk össze, hanem azt mondta, mert egyszer azt mondta, hogy ha ő majd 10-szer elmondja, hogy engem elvesz feleségül, akkor majd elvesz. Aztán azt hiszem, hogy 8 az hamar ment, és az utolsó 2 az kicsit lassabb volt, de ez csak a vicc része, mert végül is aztán 66-ban összeházasodtunk.
Milyen volt az olimpiai ezüstérem? Mit érzett?
Hát ez nagy boldogság volt. És nem magam miatt mondhatom ezt, és el is hiszi nekem, hogy én nem szerénykedem most.
Mindent elhiszek, de hát azért mindig van egy kis hátsó gondolatom zárójelben. Ez Tokió volt, ugye?
Tokió, igen.
1964.
64, igen. Október. Édesanyám írt egy kockás papírra, megvan, ceruzával, összehajtva betéve egy borítékba, hogy október 23-a volt a versenynapunk, és hogy én nem nyithatom ki addig. És akkor, amikor kinyitottam, rá volt írva római számmal egy második hely, és a dátum, hogy azt előre leírta. De hát szóba se került. Jó, voltak esélyeim, de hát egy tornász leeshet bármikor, megsérülhet bármikor. Mindenkinek mondtam, hogy mi lesz az olimpián. Majd akkor kérdezd meg, amikor hazajöttem, hogy mi volt. Mert hogy mi lesz, azt én nem tudom, mert nem biztos, hogy megyek, mert az utolsó edzésen megsérülök, hogy ott megsérülök, és akkor nincs verseny. Ez sajnos ilyen, most is ilyen, de akkor különösen.
Szerintem rémes, de ez csak zárójel.
Nem rémes, mert a sportból adódik, hogy meghúzódik a... De egy bárkivel egy sportoló, ez egy kézilabdás, nekifut a másik, és hetekre, hónapokra sérülté válik. Szóval akkor kérdezd meg, hogy mi volt, amikor már... És amikor a dobogon álltam, szóval biztos sokak, meg, tudom, hogy megkérdezik, hogy most nem voltam-e csalódott, hogy miért második, és miért nem első. Nem, én boldog második voltam, és ez se a álszerénységnek a mondatai, hanem én megnyertem azt az ezüstérmet, és nem elvesztettem az aranyat. És ez nagy különbség, mert az első és a második hely között nagyobb távolság volt pontszámban, mint a második és a harmadik között. Két fantasztikus tornász között állhattam, Asztahova nevű orosz tornásznő, és Latinina nevű szintén orosz tornásznő, akik akkor már legendák voltak, olimpiai bajnokok voltak Rómából, vagy később is azok lettek, de Melbourneből a Latinina, tehát nagyon-nagyon csodálatos tornászok voltak, és úgy adta, hogy a legjobb szerepben a felemás korláton ezüstérmes lettem, és akkor, amikor a dobogon álltunk, ez a kép bejárta egyébként a világot, mert nem, azt hiszem nem volt több ilyen, hogy én a dobogon sírok, és minden ilyen kisgyerek, aki fogja a fejét, és látszik, hogy dagad a fejem a könnyeimtől, hogy sírok. Sokan azt hitték, hogy azért, mert hogy nem megnyertem, de én azért sírtam, mert hogy látja, hogy most is azért érzékeny vagyok én, hogy elkönnyezzem magam, mert arra gondoltam, hogy otthon, hogy örülnek.
Egy kicsit torna mindenkinek kell. Ez a következő stáció. Az egész ország nézte önt, meg a három kislányt, ahogy tornáznak, és ott volt az a dal, most nem énekelem el, meg kimélem ettől a hallgatókat. Az milyen volt?
Hát ez már a következő felvonás volt a tornász karrierem után. A televíziós sportosztálya kitalálta Dávid Sándor és Radnai János, hogy valamivel lehetne kicsit színesíteni a tévéműsort. Ugye hát egy héten egyszer volt szünet, és egyébként minden nap volt műsor, de nagyon egy csatorna, szóval nem volt nagy választék, de...
Csak még egyszer mondom, hogy hétfőn nem volt televízió, és fekete-fehér volt, és csak délután kezdődött az adás.
Igen, 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 ami nagyon jó volt, mert mindenki más csinált közben, a gyerekek játszottak, olvastak, és tanultak, sportoltak, és szóval nem kötötte le annyira a kezüket sem, meg a szemüket, agyukat sem az, ami most körülvesz bennünket. És kitalálták a tévétornát, és akkor természetesen a torna az gimnasztikai alapokra épült, tehát tornászokat kértek fel az első körből, hogy ővelük kezdjék el az adást, Müller Kati és Bérci Pista voltak az első előtornászok, nekem csapattársaim, sajnos Bérci Pistát a Covid elvitte, Müller Kati hál' Istennek jól van, csinos, mint mindig volt, és ugyanúgy felállhatna most is a tévéképernyő elé, és tornászhatna, és példa lenne mindenkinek. És amikor ők nagyon jól bevezették ezt, akkor mondták, hogy hoppá, de akkor lehet, hogy jó lenne, ha lennének gyerekek is. És hát akkor kiderült, hogy itt van kéznél egy tornász, meg három kisgyerek, és akkor így kerültünk be a műsorba. Az emberek nagyon aranyosan fogadták, mert hát ez egy program volt, amire a nénik, a bácsik, a nyugdíjasok nézték, gyere, mert jönnek a gyerekek a tévében, és akkor nézték a lakótelepeken, mi is ott laktunk egy ideig, és tornáztak a klumpákkal, a födémet döngették, de ez mind hozzátartozott az akkori időszakhoz.
Egy kérdés közbevetőleg, az hogyan alakult, hogy ki az, aki éppen elköszön, melyik gyerek?
Hát kortól függő volt, mert azért a legkisebb Greta 3 éves volt, tehát a 3 éves gyerek, hát ő különben is megcsinált, hogy kiment a képernyőről, és úgy kellett visszaédesgetni, valami csokit felmutatni, hogy gyere vissza, és megkapod. De hát ettől volt azt hiszem kicsit kötetlenebb, mert azért most visszanézve iszonyatosan statikus volt, és merev, és de mindenki csak a szépre emlékszik, és ez olyan jó, nekem úgy megkönnyebbíti, hogy nem kritizálnak, mert én elég kritikusa voltam magamnak. Egy kedves, szép időszak volt, majdnem 10 évig tartott, 9 évig tartott, és amikor az Alexa lányom már 18 éves lett, vagy 17, akkor azt mondta, hogy ő ezt nem szeretné tovább csinálni, és elfogadtuk, úgyhogy akkor így részünkről ezt be is fejeztük.
Hát a következő rész időben ugrunk nagyokat, mert a férje közben egyre magasabb polcra jutott, ön, mint feleség, nyilván követte mindenhova, a nagyvilágba, ide-oda, és aztán köztársasági elnök lett. És akkor ön lett a köztársasági elnök felesége, és bocsánat, hogy ilyet kérdezek, de amikor a férje lemondott a köztársasági elnöki címről, az milyen volt?
Az olyan volt, hogy ez a normális. Mert minden, ami addig történt vele, váratlan volt, és nem kiszámítható. Sosem gondoltam egy percig sem, és ő sem, hogy az a beosztás, vagy az a feladat, amit ő kap, az emberek szemében, meg az én szememben is kívülről, az egy különleges helyzet, és azt onnan gondoltam, mert másképpen viselkedtek velem az emberek, és mindenkinek győzködtem, hogy én nem... Igen, én az elnök felesége vagyok, de én a Makrai Katalin vagyok, és ugyanolyan, mint te, csak nekem most ez a szolgálatom.
Kitérő, a hivatalos neve Schmidtné Makrai Katalin, vagy csak simán Makrai Katalin, vagy Schmidt Pálné?
Schmidt Pálnébe van beleírva a személyemben, és az is marad. Az, hogy Makrai Katalinként írom néha magamat, az az egyszerűség kedvéért, az, hogy Schmidtné Makrai Katalin vagyok, amikor megyek egyfajta rendezvényre, az azért, hogy tudják kötni, hogy ki ez a néni, mert akkor meghallják, hogy Schmidt, akkor talán ez volt a kompromisszum.
Visszatérve egy picit a köztársasági elnökséghez, tehát amikor a férje elnök lett, akkor hirtelen sok barátja lett, és amikor lemondott, akkor a barátok megcsoppantak?
Annyival lett több barátom, hogy sokkal több embert megismertem, akiket megszerettem, szívembe zártam őket, ami most nagyon hogy mondják, kicsit édeskésen hangzik, hogy barátok, de igen, jártam az országot Palival, és mentünk millió helyre, és fantasztikus volt találkozni jó szándékú, kedves emberekkel, barátságokat kötni, mai napig is tartom szinte délélekben mindenféleképpen. Én úgy emlékszem arra a rövid időre, hogy annyi barátot és annyi embert szerettem meg, mert éreztem azt a jót, amit kaptam, és tudtam is adni. Azt, hogy talán ember nem volt fenn az orrom se, sehol, soha, tudtam ugyanaz maradni, aki voltam, és tulajdonképpen ez az időszak, ez se nem változtatni, maradtam, ottól voltam, megajándékozva egy olyan nehézséggel, amit igazságtalannak éreztem, és tudom is, hogy az történt, de el kellett fogadnom, és úgy kellett belőle kijönni, hogy tiszta lelkiismerettel megbocsájtam mindenkinek, aki ezt az egészet csinálta, élni tovább, mert ez az utam. Ezt kaptam föntről, és ezt nekünk így kell csinálni. És nem rám erőltetve magamra ezeket a gondolatokat, hanem ez így történt. És ezért nem rázott meg, egyikönket se rázta meg. Mert váratlan volt a felkérés, és váratlan volt a befejezés is, és közte volt az öröm, a szolgálat, hogy amit vártak tőlünk, azt megtettük. És a mi életünkben semmi nem változott, és se a családom nem ment tönkre, senki nem szégyelt minket a barátaink közül, hogy mutogattak volna, hanem ugyanolyan barátok voltak, akik meg nem, azok úgyse, ígyse nincsenek benne ebben a körben, tehát nem tört meg bennünket.
Egyszer azt kérdeztem egy riportalanytól, hogy mi az iránytű, ami az életén végigvezeti, és akkor visszakérdezett, hogy miért te mérnök vagy? Na most csak az a jellemző a dologra, hogy nem értette a kérdést. Mi az iránytű?
Szerintem értette a kérdést, nem? Csak viccesen mondta. Nem viccesen mondta?
Szerintem nem. Szerintem nem értette a kérdést.
Hát az iránytű az föntről. Föntről adja az irányt, a lelkem az szerint él, gondolkodom, megpróbálok, amit föntről kapok, áldásokat és támogatást és segítséget, ami sokszor a hitemet is erősíti, de én hiszek abban, hogy annyian vannak már fönt az égben a családomból, hogy, és ez kicsit olyan megint túlzásnak tűnik, de tudom, hogy velünk vannak, és tudom, hogy követnek minket, kritizálnak adott esetben, jeleznek, hogy ez most jó vagy nem, meg is segítenek. És aki ebben nem hisz, az annyira szegény tud lenni. Mert micsoda gazdagság, nem? Hogy nekem ennyi támogatom van a világban, az égben, mindenhol, és ha én ebben hiszek, és segít is, mert érzem, mert megnyugtat, mert erőt ad, tehát segít, a gondolat segít már, akkor ennél jobb nincs.
Az a társadalom, amiben ma él, mondjuk összevetve azzal, hát amikor még kislány volt, tehát mondjuk a 45 utáni időszakkal, akár egész kisgyerekkorából nézve, nagyon más. Mi az, ami ma jobb, mi az, ami akkor volt jobb, mi az, ami ma hiányzik? Na most ez egy olyan kérdés, amit hosszasan el lehet gondolkozni, el is kezdett gondolkozni, látom, igen.
Hát az, hogy hány évről beszélünk, mert egy emberöltő, az már lefutott. Az, hogy unokáim szintjén gondolkodom, és már nem a lányaim életét próbálom egyengetni, és hogy ne hibázzanak, minden rendben legyen, stb., ez is már működik. De az, hogy az unokáim, akik már 20 évesek, hogy mentik át a maguk életébe azt a sok mindent, ami veszni látszik, amit kaphatnának az öregektől, amit megélhetnének, megérezhetnének, és nekik ez egy fogodzó lehetne, hogy mennyit veszítenek, és mennyit fognak meg.
Ön a nagyapján keresztül, vagy a nagyszüleink keresztül nagyjából megismerhette azt a két világháború középosztálybeli gondolkodásmódot, ami talán nem csak abból állt, hogy önálló lakás, meg önálló autó, meg munka is biztos keresett, hanem volt valami kultúra. Ez ma hiányzik? Most a kultúra szó nagyon széles értelemben, ez ma hiányzik?
Nekem, vagy a gyereke fiataloknak?
Vagy általában? Jó, ég tudja, nem tudom, én se tudom.
Nem, a kultúra az van, az ömlik mindenhonnan. Tehát,
az amerikainak nevezett kultúra az ömlik, de az a fajta kultúra, ami nem tudom jól megfogalmazni, ami ahhoz segít, hogy egy ember az életét úgy élje le, hogy boldog legyen, hogy megelégedett legyen, hogy tudja, mi a jó és mi a rossz, és amikor azt látja, hogy ez fehér, akkor ne arra gondoljon, hogy ez egy kicsit szürke, vagy talán már inkább a feketébe hajlik, hanem legyen világos, hogy ez fehér, az meg fekete.
Így igen. Szóval ez a minden a nevelés kérdése, hogy...
A nevelés vagy a minta?
A kettő együtt van. Mert én csak azt tudom mondani, ami az én mintám. Ha az én mintám olyan, amit én magamnak, engem boldoggá tesz, vagy vannak elveim, elvárásaim, az engem erősen motivál arra, hogy abból adjak át minél többet a gyerekeimnek. Azt szerint neveljem őket, azt szerint éljenek, természetesen mindegyik külön egyéniség és önálló életet él, de alapjaiban, gyökereiben az alapvető dolgokra, a tisztességre, a jóságra, a megbocsátásra, a szeretetre lehet nevelni a gyerekeket. Mert ha azt mutatod, akkor ő is sajnálni fogja azt a nénit az utcán, vagy gyereket, segíteni fogja, ad neki, vagy küzd azért, amit eddig nem tudott megcsinálni, mert látja, hogy mi is küzdünk.
Amit említettem valahol a beszélgetés közben, hogy a fáma szerint nagyon szigorú anyuka volt, ez stimmel?
Hát talán nem voltam szigorú, inkább következetes, mondjuk azt, hogy következetes jó, és nem szigorú.
Mert a következetes jobban hangzik.
Igen, jobban hangzik. Mert ha az ember bizonytalanságját magába, és nem következetes, azt a gyerek megérzi. És akkor keresi a kiskapukat. Mert én is kerestem biztos annak idején, amikor rosszalkodtam, vagy valamit csináltam. De hogyha tudom, hogy van egy alapvető elvárás, mert otthon így szoktuk, meg ez így jó, meg ez így tisztességes, meg nem hazudunk, nem beszélünk csúnyán, a hű, hú, édesanyám, mondta az egyik, mondom, tessék azt, hogy a Gréta kimondta, hogy hű, azt azért ki lehet mondani, nem olyan, de szóval ezt a fajta gondolkodást, ezt tényleg, és nem ráhagyni, hogy beszéljen csúnyán, mert minden csúnyában tud, annál vagányabb, annál szókimondóbb, annál népszerűbb, nem, annál gyengébb, annál silányabb.
Az én magánvéleményem, például káromkodni időnként lehet, ha megvan rá az ok. Tehát ha valaki nagyon ráüt a kalapáccsal az ujjára, és nagyon fáj, és elhagyja a száját valami kifejezés, valami fűzfán fütyülős valami, az érthető. De ha mindig úgy beszél, akkor a dolog elveszíti a jelentőségét.
Én nem tudom, a fűzfán fütyülő se...
Na jó, hát ez
na most nem
akartam csúnyába.
Az ujjamra, és nem jutna eszembe, hogy mit kell mondani, a fene egye meg maximum. Vagy jaj, vagy ilyesmi. Ne legyen a szótáramban. Attól nem vagyok választékosabb, nem vagyok vagányabb, nem vagyok cool, ahogy szokták, vagy nem tudom, micsodák vagyunk attól, hogy csúnyán beszélünk, nagyobb és okosabb, mint a másik, hanem gyengébb és silányabb. Ez nem kell, hogy kötőszó legyen, mert semmi értelme és semmi értéke, és leszegényíti az embert.
Fordítok, szeret vezetni? Szereti a jó autókat? Szeret gyorsan menni?
Nekem teljesen mindegy, milyen autóban ülök. Teljesen mindegy. A luxus autótól kezdve a kis Polszki Fiatig, az volt nagyon sokáig kis Polszki Fiatunk. A három lány beült hátra, pont annyian voltak, hogy egymást tartották, nem dölöngéltek, mert úgy fértek el, és mentünk A-ból B-be, és nagy hála volt, hogy egyáltalán volt ez a kis autó. Ma is így vagyok vele. Autó, vigyen, hozzon, nem szeretek versenyezni, nem szeretek villogni vele. Ha egy szép autóból ülök, mondom, hogy nem az enyém, de nem azért, hogy szerénykedem, hanem mert most ez van, és így adódott. Szóval nem, ezek a tárgyak nem jelentenek. De azok a tárgyak, amik az otthonomban vannak és körülvesznek, azok nekem mindent jelentenek. Mert az a múltam, a nagyszüleim, az enyém is, és most már az unokáim is. És elmondtam nekik, hogy azok a bútorok, amiket most ön is esetleg lát, ezeket majd örökölni kell. Szeressétek, de ne azért szeressétek, mert én mondtam, hanem fogják szeretni. Mert amikor ők itt esznek, meg itt ülnek, akkor ezeket látják. Innen kapják az ajándékot, itt játszottak, nem konkrétan ebben a lakásban, de a bútorok mindig ezek vettek, majdnem mindig ezek körül, mert ugye azóta sajnos megörököltem egy-két darabot.
Bejárta a világot, nagyon sok helyen járt, gondolom én, akár mint sportoló, akár aztán mint feleség. Hova menne vissza szívesen? Mi az, ami úgy megragadt az emlékeiben?
Talán Madrid, Spanyolország. Ez 93-ban volt, amikor Palit Antal József miniszterelnök úr nagykövetnek felkérte, és akkor megnőttek már a gyerekeim, távol voltak ketten, a legkisebbik volt velünk, de ő is már felnőtt volt, és akkor elmentünk egy olyan világba, ez 93, amikor még olyan ruhatárom se volt, hogy ugye az elegánsnak kellett, és én nem magamat képviseltem, mint Makrai Katalin, hanem magyar nagykövetet. Tehát nem lehettem szerényebben, vagy rosszul öltözött, mint bárki más. Ráadásul ugye Spanyolország, meg a dél-amerikaiak, és ugye hát ők kulturálisan azért eléggé kötődnek, ez a sok csiriviri arany, meg szép ruhák, meg frizurák, meg bundák, meg minden, amit lát az ember, mert egyébként értékes emberek voltak. Tehát azért ez megadta azt, hogy igen, itt most föl kell kötni a fehér neműt, és ha én valahol vagyok, akkor íjek oda, vagy hogy mondják ezt, hogy tudjak ott helytállni, mint magyar, mert azt tudják, hogy magyar vagyok. Így néz ki, úgy néz ki, még meg se szólaltam. És ez nekem egy újdonság volt, mert addig azt csináltam szinte, amit volt a dolgom. Ez már egy más feladat volt, és 4 évet töltöttünk egy ketten együtt, és kirándultunk, persze kirándultunk, mondom én, mert Pali minden hét végén 4 éven keresztül jött haza repülővel a Magyar Olimpiai Bizottság elnökeként itt lenni, részt venni a magyar sport életben. Úgyhogy amikor letelt a 4 év, mondtam, hogy akkor most visszajövök esetleg Spanyolországba, és elutazunk együtt, hogy megnézzem, hogy mi az a Spanyolország, mert egyedül persze nem mentem messze, mert én ott nem olyan sokat láttam, de az élmény, hogy napsütés, önállóan, szép ruha, hogy ne tagadja meg magamat, mert az fontos volt, kedves emberek, társaságok, magyarokkal, régi magyarokkal, Muráti Lilivel, aki egy nagyon híres színésznő volt, és nagyon sok komoly ember, akik elszakadtak Magyarországról, és egy olyan társaság és közösség volt az a 4 év, ami azóta is sok barátot jelent, sajnos sokan elmentek már.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Kvaterka vendége Schmidt Pálné, leánykori nevén Makrai Katalin volt. Köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő Sályi András.